Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvérém, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged advent második vasárnapjáért. Köszönjük neked, hogy ezen az ünnepen itt lehetünk most a te szent házadban. Köszönjük, hogy ennek a munkás hétnek a végén megállhatunk előtted és elcsendesedhetünk előtted. Köszönjük, hogy te hordoztál bennünket az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben is. Köszönjük a meghallgatott imádságokat, a megtapasztalásokat. Köszönjük, hogy olyan sokszor és sokféleképpen megtapasztalhattuk a te szeretetedet, a te gondoskodásodat az életünkben. És köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, jöhetünk eléd minden kétségünkkel, minden félelmünkkel, minden aggodalmunkkal, és letehetjük ezeket, Úr Jézus, a te keresztednél, mert tudjuk, hogy nálad van a kérdéseinkre a válasz, a problémáinkra a megoldás, a betegségeinkre a gyógyír. Azért könyörgünk most, Úr Jézus, hogy segíts rád figyelnünk, hogy tőled élő és éltető igét halljunk, hogy senki és semmi ne vonhass el a figyelmünket rólad, ne terelődjenek el a gondolataink. Segíts, Úr Jézus, hogy valóban itt az Isten tiszteleten te légy a középpontban, és amikor majd kilépünk a templomból, akkor az az ige, amit megértettünk tőled, hadd tudjon valóságá válni az életünkben, hadd tudjuk azt megélni, megcselekedni, amit tőled itt megértettünk, és hadd folytatódhasson az Isten tisztelet a templomból kilépve is majd az életünk, a neked szentelt, a neked engedelmes életünk Isten tiszteletével. Így kérünk most, Úr Jézus, hogy szent lelked által légy jelen, áld meg a mi alkalmunkat, hadd legyen neked kedves az Isten tiszteletünk. Mennyei Atyánk, Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliuma 24. részéből, a 21. verstől kezdődő igeszakaszból, valamint a Jelenések könyvének 3. részéből, a 20. versből. Az ige felolvasását és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelmes szívvel. Jézus mondja, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Ha valaki ezt mondja, akkor nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Íme eleve megmondtam nektek. Azért, ha azt mondják majd nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mindjárt pedig a napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a csütörtök esti istentiszteletem egy sorozatot kezdtünk el, amely az Úr Jézus első adventjéről, az ő első eljöveteléről, az ő második adventjére fókuszál, az ő második eljövetelére. Arról beszéltünk azon az alkalmon, hogy a hívő ember nem csak karácsony előtt 4 héttel, hanem minden nap adventben él. Mindnyájan, akik itt vagyunk most a templomban, 2 advent között vagyunk. Jézus első adventje, első eljövetele, amit karácsonykor ünneplünk, az ő testetöltése, és az ő második adventje, második eljövetele előtt, mégpedig az ő visszajövetele előtt. És arról szólt az ige akkor, hogy az Úr Jézus a Máté evangéliuma 24-25. Részében elmondja, hogy mik lesznek azok a jelek, amik megelőzik az ő visszajövetelét. Arról is volt szó, hogy időpontot nem mond, nem véletlenül, hiszen ismeri a szívünk gyarróságát, hogyha tudnánk, mikor jön vissza, akkor csak előtte kezdenénk el rendezni közvetlenül az ügyeinket vele. Így viszont, hogy nem tudjuk, mikor jön vissza, minden nap úgy kell élnünk, hogyha ma jönne vissza, akkor se kelljen szégyenkeznünk előtte. És éppen a most felolvasott ige szakaszban is van utalás arra, amiről a múlt alkalommal is volt szó, arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Így nekünk nem feladatunk és nem tisztünk számolgatni és számítgatni, hogy mikor jön vissza Jézus, mint ahogy nagyon sokan ezt már a világtörténelemben sajnos megtették, mert nem vették komolyan Jézus szavát, és mindenféle világvége várások voltak évszázadokon, meg évtizedeken keresztül, ezzel hiteltelenítve az Úr Jézus ügyét. Ő nem mondott időpontot, éppen ezért az a vád sem igaz, hogy ő késik, mert akkor késhetne, ha mondott volna időpontot, és ahhoz képest jön később. Ő nem az időpontra, hanem a jelekre és a körülményekre hívja fel a figyelmét a hívő népnek. Mire kell figyelnie az őt követő tanítványoknak az utolsó időkben, mik lesznek az ő visszajövetelének a közvetlen előzményei, és ezekből a kis puzzle darabkákból mondhatjuk, összerakhatják a képet, és elkezdhetnek készülődni, amikor látják ezeket a jeleket megvalósulni. Így nagyon fontos, hogy karácsony előtt ne csak az ünnepre készülődjünk, hanem készülődjünk és készítsük a szívünket, a lelkünket, a gondolkodásunkat, próbáljuk odaigazítani Jézus második eljövetelének a valóságához, készülve és várva nem csak a karácsonyt, hanem várva az ő visszajövetelét is, és ennek a ténynek a fényében meghozni az életünk, a hétköznapjaink döntéseit. Hiszen ez lesz az az esemény, az Úr Jézusnak a visszajövetele, az ő második adventje, amely mindnyájunk életének a végére pontot tesz. Akik akkor fogunk még élni, lezárul, befejeződik a történelem hosszú-hosszú mondata, annak a végére az Úr Jézus pontot tesz, megtörténik az utolsó ítélet, a nagy szétválasztás, amikor elválasztja, majd később fogjuk hallani a juhokat a kecskéktől, a benne hívőket a benne nem hívőktől, és kezdődik az új teremtés. És nyilvánvalóan ez egy olyan meghatározó eseménye lesz, nem csak az egyéni személyes életünknek, hanem az egész világtörténelemnek, amiről jó, ha tudunk, jó, ha számolunk vele, és jó, ha számítunk az Úr Jézusra. Ahogy arról volt szó, hogy nekünk nincsen félnivalunk a világ végétől, nincsen félnivalunk Jézus visszajövetelének tényétől, hogyha nekünk személyes kapcsolatunk van az Úr Jézussal, hogyha őt szeretjük a legjobban, és tudjuk, hogy ő szeret minket a legjobban, akkor miért kellene félnünk attól, hogy ő visszajön? Félnivalója annak van, akinek a kapcsolata nem rendezett az Úr Jézussal, vagy nincs egyáltalán kapcsolata. Mi inkább azzal a szent izgalommal várhatjuk vissza a mi Urunk Jézus Krisztust, mint amit talán sokan átéltünk gyerekkorunkban, amikor a szüleink elmentek valahova, és esetleg egyedül voltunk otthon a lakásban, és elterveztük, elképzeltük, hogy már biztos visszafele indultak, elgondoltuk, hogy talán már befordultak a sarkon, talán már betették a zárba a kulcsot, talán már mindjárt belépnek a lakásba, és vártuk őket vissza, hiszen várjuk és szeretjük a szüleinket, nyilvánvalóan várjuk őket haza. Vagy talán párunk fejében gyerekkorában az is megfordult, hogy igen, most elmentek néhány órára a szüleim, akkor ez nem csak arról szól, hogy akkor egy kicsit szabadon játszhatok, hanem esetleg olyan dolgokat is megtehetek otthon, amivel segítem a szüleim munkáját. Örömöt szerezhetek nekik. Elmentek egy-két órára, hát akkor egy kicsit rendet rakok a lakásban, vagy legalább a szobámban. Megírom rendben a házi feladatot. Vagy éppen elmosogatok, mert tudom, hogy fáradtan fognak majd hazaérni. És igyekszek mindent megtenni, hogy mire a szeretett szülők hazaérnek, jó érzés legyen nekik megérkezni. És örömöt szeretnék nekik szerezni ezzel. Nekünk is valahogy így kell várnunk vissza az Úr Jézust. Nem rettegve és félve, behúzódva a sarokba, hogy jaj, mikor omlik össze ez a világ, hanem azzal a reménységgel, azzal az örömmel, hogy aki engem a legjobban szeret, és akit én a legjobban szeretek, azt várom, annak készítem elő az életemet, a lelkemet, úgymond a terepet, hogy valóban méltó helyre érkezzen vissza a királyok királya, az uraknak ura, az életem készen és rendben várja őt. És ahogy a múlt alkalommal is elhangzott, itt a Máté evangélium a 24-25. Részében az Úr Jézus három idősíkot említ meg a jövővel kapcsolatban. Nyilván a Krisztus utáni 30-as évekre nézve még jövő idő volt, sok minden, ami itt leíratott. A mi életünkben itt 2018-ban már van, ami számunkra múlt, mert ezek a proféciái Jézusnak már beteljesedtek részben. Ez a három idősík ugye a Jeruzsálem pusztulása, Isten ítéleteként, aztán a Jézus visszajövetelét közvetlenül megelőző jeleknek az elmondása és az erre való figyelemfelhívás, a harmadik pedig, amikor elmondja az Úr Jézus, hogy maga az ő visszajövetele és az utolsó ítélet hogyan fog történni. És arról is volt szó az elmúlt alkalommal, hogy Jézus életéhez képest a közeli jövőben, az azt követő 40 évben, hogyan fog beteljesedni és hogyan teljesedett be már Jeruzsálemnek a rómaiak által történő kifosztása és elpusztítása. Ezek a proféciák szóról szóra beteljesedtek, hogy például a jeruzsálemi templom elpusztul, kőkövön nem marad, széthorták az ostrom után a köveket, hogy az aranyat, ami a nagy tűzvészben megolvadt és befolyt a kövek repedései közé, azt ki tudják szedni. Ez a profécia már beteljesedett, és vannak olyan proféciák, amik még a mi életünkben vagy a mi életünkhöz képest is a jövőre vonatkoznak, bár vannak már olyan jelek, amikről az Úr Jézus beszél, az ő visszajövetelét közvetlenül megelőző jelek között említi, amelyek már bizony beteljesedtek. Beszéltünk a körülményekről, hogy milyen lesz a világnak a helyzete. Beszéltünk arról, és szólt arról az ige, hogy hallanunk kell majd háborúkról, háborúk híreiről, éhénységről, járványokról és mindenféle nyomorúságról, ahogy most az ige szakasz elején is hallhattuk. És ez nem csak arról szól, hogy ezek megtörténnek és tények és történelmi valóságok, hanem egyik pillanatra a másikra eljutnak hozzánk a hírek. Míg 100 évvel ezelőtt talán napokba telt, míg eljutott a világ egyik végéről a másik végére egy hír, még régebben, még hónapokba, vagy talán évekbe telt, vagy nem is tudtak róla, hogy mi történt a másik végén a világnak. Ma már ez néhány perc leforgása alatt megtörténik. Hallanunk kell ezekről a hírekről, sajnos ha akarunk, ha nem hallunk ezekről a hírekről, mert bármilyen média felületre megyünk, mindenhonnan ez jön. Hol van háború, hol van éhínség, hol volt természeti katasztrófa, hol vannak járványok, most éppen a legújabb az újra kitörő Ebola járvány Kongóban. És mindenhol elérnek minket ezek a hírek, nem tudunk, még ha akarnánk sem, elzárkózni ezek elől. Aztán nem csak a természeti katasztrófákra, a világ történelemben, politikában, gazdaságban végbe menő folyamatokra hívja fel az Úr Jézus a figyelmet, hanem arra is, hogy milyen lesz a közgondolkodás az ő visszajövetelét megelőző időben, milyen lesz az embereknek az értékrendje, a jelleme, milyen lesz a korszellem. És talán még ha valaki hitetlenül azt is mondja, vagy legalábbis szkeptikusan, hogy hát persze mindig voltak háborúk, meg mindig voltak természeti katasztrófák, járványok, hát igaz, hogy hamarabb eljut most a hír hozzánk, igaz, hogy ezeknek az intenzitása exponenciálisan nő, de akkor is ott az ember, az emberi tényező. A közgondolkodás, az értékrend, válság, a szavaknak, az értékének a válsága, és amit mond az ige, itt az evangéliumban is, vagy Pál apostolnál, az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárak, szüleik iránt engedetlenek, a szeretet sokakban meghidegül. Ha szétnézünk ma a világban, a saját életünkben, vagy éppen a környezetünkben, munkahelyen, családban, sok-sok felé, amerre mozgunk és járunk, vajon nem ezt tapasztaljuk-e? Vagy talán a saját életünkbe, hogyha észrevesszük, tetten érjük ezeket a dolgokat, ha más nem gondolati szinten, hogy az emberek pénzsóvárok, magukat szeretők, maguk körül forgók, egoisták lesznek, mert megérdemlem, mert nekem jár, ismerősek még a reklámszlogenekből is ezek. És a szeretet sokakban meghidegül. Hogy tudunk szeretet nélkül elmenni a másik mellett? Akár egy olyan mellett is, aki mellett amúgy ülünk, vagy akivel amúgy együtt dolgozunk, vagy aki a szomszédunk, és még ilyenkor karácsonykor is felmentjük magunkat, hogy ó, hát rohanunk, mindenki készül az ünnepre, meg ajándékbeszerzés. És vajon nem igaz-e a mikorunkra már ez? Amit még talán a szüleink, vagy a nagyszüleink se tudtak volna elképzelni, hogy különösen egy ünnepre készülve, ennyire ridegek, hidegek, érzéketlenek, nihilisták lesznek az emberek a másik problémájára, a másik gondjára. És ahogy haladunk előre az időbe, kedves testvéreim, ha egy kicsit őszinték vagyunk, és kicsit jobban megvizsgáljuk a saját szívünket, meg a környezetünket, vajon nem ugyanezt látjuk-e, amiről itt az Úr Jézus beszél? Szeretetlen embereket, kihűlő szíveket, tönkre menő, az önzés miatt tönkretett házasságokat, családokat, kapcsolatokat, barátságokat, az emberek magukat szeretők és pénzsóvárak lesznek. És ez a közgondolkodás, ez a világszemlélet, ez a korszellem, ez csak egyre gyarapszik, gyarapszik és növekedik, és veszi át az uralmat az emberek szíve, gondolkodása, élete felett. És aztán az Úr Jézus azzal folytatja a proféciát, hogy olyan nyomorúság lesz ezen a világon az utolsó időkben, az ő visszajövetelét közvetlenül megelőző időszakban, amilyen nem volt a világ teremtése óta, és nem is lesz soha. És arról is beszél az Úr Jézus, hogy ha nem rövidítetnének meg ezek a napok, ha Isten nem könyörülne az ő választott népén, ha nem könyörülne rajtunk, Krisztus követő keresztjéneken, akkor azt mondja, hogy egyetlen test sem maradna meg. Olyan nyomorúság, ami sok-sok mindenből rakódik össze és tevődik össze, akár természeti katasztrófák, járványok, háborúk, gazdasági összeomlások, hogy tönkre tenné az egész emberiséget, és nem maradna senki életben, mire az Úr Jézus visszajönne. De az a reménységünk, és itt van az ígéret ennek a sötét háttérnek az előterében kiragyog ez az ige, hogy megrövidítetik ez az idő a választottakra való tekintettel, Isten könyörül az ő népén. És lesznek olyanok, talán az itt ülők közül is, akik meg fogják látni Jézus Krisztus visszajövetelét, és életben találja még őket, Jézusnak második adventje, második eljövetele. Aztán továbbra is figyelmeztet minket az Úr Jézus, amire már az elején felhívta a figyelmet a proféciáknál, minden egyes jelnél előrébb veszi azt a tényt az Úr Jézus, hogy vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen titeket. Ez az első, senki félre ne vezessen titeket. Mert a sátán annak idején is a félrevezetéssel kezdte. Az Édenkertben, a jó és gonosz tudásának fájánál is a félrevezetés, a kisiklatás, az Istentől való eltávolítás, az Istenbe vetett bizalomnak a megtorpedózása volt a célja. Már a kérdése is hazugság volt, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról sem mehettek. Pedig Isten nem azt mondta, hogy egy fájáról sem, hanem azt mondta, hogy egy fájáról nem, az összes többiről meg igen. Csak egyetlen betűt változtatott meg a sátán. Egyetlen fáról sem ehettek, egyetlen fáról nem ehettek. És már is megtévesztette az embert, már is kisiklatta a gondolkodását. És azóta is ezt csinálja. Félrevezetés, megtévesztés, azt mondja az Úr Jézus, hazugság és hazugság atya, ez az eszköztára, és a célja pedig, amit szintén az Úr Jézus megfogalmaz, emberülő volt kezdettől fogva. Ezért figyelmeztet az Úr Jézus, hogy az utolsó időkben még különösebben figyelnünk kell arra, hogy a sátán félre ne vezessen, meg ne tévesszen. Hamis elgondolásokkal, hamis istenképpel, hamis váradalmakkal, hogy olyan dolgokat kérjünk és várjunk Istentől, vagy olyan dolgokat kérjünk rajta számon, amiket ő nem ígért meg. És hányan csalódnak ezért Istenben? Ó, hát én imádkoztam Istenhez, még 4 éves koromban, amikor meghalt a kis cicám, hogy támassza fel, de nem támasztotta fel, úgyhogy onnantól kezdve nem foglalkozom Istennel. És aztán vannak nagyobb korból is ilyen élmények. Ígérte valahol az Úr Jézus a Bibliában, hogy mindenkinek a halott kis cicáját fel fogja támasztani? Vagy a halott szeretteinket, még a mi életünkben, persze majd lesz feltámadás az idők végén. Azt viszont megígérte az Úr Jézus, hogy minden helyzetben velünk van, minden nyomorúságban, minden félelem, kétség, betegség között. Velünk van és velünk marad minden napon a világ végezetéig. És van rengeteg más ígérete még, ami személyre szólóan nekem és neked is szólhat. Ha hittel, ráállsz és építesz az ígéreteire. Na, azokat számon lehet rajta kérni. De amit nem ígért meg, azért, mert én elképzelek valamit Istenről, vagy elgondolok, hogy Isten biztos olyan, azt nem kérhetem rajta számon. Azt azonban, amit nekem megígért, amit nekem személyes áldásként és ígéretként ad, arra igenis emlékeztethetem Istent, és kérhetem ezeknek az ígéreteknek a beteljesülését. A Biblia tele van a hívő embereknek, az Istenfélő embereknek szóló ígéretekkel és áldásokkal. Kérdés az, hogy olvassuk-e? Tisztában vagyunk-e azzal, hogy mit akar nekünk adni Isten? Vagy csak elképzelünk róla valamit, vagy elvárunk tőle valamit, aztán ha nem úgy cselekszik, ahogy mi elvárjuk, vagy mi akarjuk, akkor hát ilyen Isten nem kell. Meg az ilyen Istent akkor ki lehet zárni az életünkből. Hányan mondják azt, hogy csalódtam Istenben. Pedig ha egy kicsit őszinték lennének magukhoz az ilyen emberek, be kéne látniuk, hogy nem Istenben csalódtak. Nem a Biblia Istenében csalódtak, hanem a saját hamis istenképükben, a saját maguk által felépített légvárban. Az dőlt össze. Az foszlott semmivé. A saját maguk hamis elvárásaiban csalódtak az ilyen emberek. Éppen ezért van szükség arra, hogy ismerjük a Bibliát, és olvassuk naponta, hogy megismerjük rajta keresztül Istent, és azt, hogy ki ő, és hogy milyen ígéretei vannak számunkra. Hiszen a Bibliát elsősorban arra adta Isten, hogy őt, a jellemét, a gondolkodását megismerjük, és persze megismerjük azt is, hogy milyen terve van az életünkre nézve, mi az ő életünkre vonatkozó személyes terve, akarata, ígérete. És ha abban mi belesimulunk, és azt szerint kezdünk el élni, járni, dönteni, akkor fog kivirágozni az életünk. Akkor lesz áldás az életünkön, akkor leszünk áldássá mások számára, akkor lesz az a boldogság és békesség az osztályrészünk, amiről azt mondja Spurgeon, a nagy angol igehirdető, hogy a világon a legbiztonságosabb hely az Isten akarata. Ha biztonságra vágysz, ha boldogságra vágysz, ha teljességre vágysz, ha igazi szeretetre vágysz, akkor azt Istennél kell keresned. És ha elkezded a saját akaratodat, a saját tervedet, a saját elgondolásaidat hozzáigazítani az Isten akaratához, az Isten tervéhez, akkor fog felragyogni neked az életed, és akkor fog kivirágozni az életed. És azt mondja az Úr Jézus, hogy vigyázzunk, hogy meg ne tévesszenek bennünket, félre ne vezessenek, mert a sátán mindent meg fog tenni, különösen az utolsó időkben, amikor már tudja, hogy kevés ideje van hátra, hogy romboljon és pusztítson, hogy félre vezesse. Azt mondja az Úr Jézus, ha lehet, még a választottakat is. A sátán nem a pogányoknál próbálkozik, ők már rendezve vannak, az ő kezében vannak, az ő uralma alatt. Nem a hitetleneket akarja majd félrevezetni, náluk már nyert ügye van, hanem a hívőknél próbálkozik, az istenfélőknél próbálkozik, olyan jelekkel és csodákkal, amikkel félre akarja vezetni őket. Beszél erről a Szentírás több helyen, hogy majd látnotok kell az égen olyan jeleket, meg csodákat, amiket a sátán azért végez, hogy te ne Jézusra figyelj. Mindennel eltereli az emberek figyelmét. Csak az legyen a fontos, hogy te ne foglalkozz Jézussal, hogy te ne várd Jézust, te ne készülj az ő visszajövetelére, foglalkozz el a földön kívüliekkel, meg a Mars kutatással, meg a nem tudom én milyen egyéb tudományos vagy áltudományos vívmányokkal. És azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen titeket. Amikor majd elkezdik mondani, hogy itt a Krisztus, én láttam, én hallottam, nekem megjelent. És ezt mondta, és azt mondta, igen, egyezik a Szentírással. Na de ehhez ismernem kell a Szentírást. Mint mércét és mint zsinórmértéket. Nem csak az életem hozzáigazítása szempontjából, hanem mindent ennek mércéjén mérjek le. Mert aztán jönnek a hamis Krisztusok, a hamis próféták, az önjelölt megváltók, meg messiások, és mondanak mindenféle dolgot, Istenről, meg a mennyországról, meg pokorról, és aztán egyezik az a Bibliával, egyezik az a Szentírással, Jézus szavával, nem? Akkor mi keresni valóban van ezek között? Miért kell nekem ezzel foglalkoznom? Ahogy a múlt alkalommal is beszéltünk arról, nekem nem a hamis pénzt kell megismernem, hogyha egy bankban dolgozok, mert a hamisítványból ezerféle lehet, meg holnap lehet egy új is, amit még soha nem láttam. A bankban dolgozóknak először az igazi pénzt mutatják meg, hogy azt ismerjék meg, az eredetit, négyzetmilliméterről négyzetmilliméterre tanulmányozzák, ismerjék meg, és azt megismerték, az első hamisítványt, még ha csak egy picit is tér el az eredetitől, ki fogják szúrni, észre fogják venni. Nekünk nem a hamisítványokkal kell foglalkozni, meg a sátánnak a mindenféle hazugságával, csalásával, amivel félre akarja vezetni az embereket, hanem azzal kell foglalkoznunk, amit Jézus Krisztus a Szentírásban kijelent, és ahhoz igazítanunk minden elméletet, minden izmust, minden gyakorlatot, életfilozófiát, bármivel találkozunk, bármilyen tanítással. Hogy ne engedjünk a sátánnak, hogy megtévesszen, hogy félrevezessen bennünket, mert még a választottaknál is, hát ha az Úr Jézusnál bepróbálkozott, amikor megkísértette őt a pusztában, miért gondoljuk, hogy nálunk nem fog próbálkozni? Hogy minket eltérítsen, hogy minket félrevezessen, hogy minket becsapjon. És nagy jelek és csodák lesznek majd, amikkel a hamis Krisztusok, a hamis próféták próbálják majd eljátszani akár Jézus visszajövetelét, és majd azt mondják, hogy itt van a Krisztus, meg ott, meg hát titokban jelent meg a belső szobában, nekem külön kijelentésem van, hogy mit mondott a Krisztus, aztán szöges ellentétben van a Bibliával, meg hogy titkos tudás és titkos beavatás révén, meditáció, meg jógázás, meg nem tudom mi révén, majd felfedezed magadban az Istent, és majd felszabadítod magad, meg megváltod magad. Nem kell nagyon messzire menni, hogy ilyen tanításokkal találkozzunk. És Jézus figyelmeztet, hogy nem ezeken a helyeken kell keresnünk a kérdéseinkre a választ, a problémáinkra a megoldást, hanem az ő igéjét kell jó alaposan, és az ő személyét, a vele való személyes kapcsolatban jó alaposan megismernünk, hogy ne vezessenek félre bennünket ezek a tévtanítók. És az égen lévő jelekről és csodákról csak egy zárójeles gondolat. Én is néhány évvel ezelőtt hallgattam egy előadást, egy NASA kutató mondta el, azóta már nem a NASA-nál dolgozik, mert olyan információk jutottak a birtokába, ami miatt már nem dolgozhatott ott. Kifejezetten az UFO észleléseket kutatta, tehát volt egy ilyen részlege, meg ma is van a NASA-nak. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon sokakat ez vezet félre. A sátán ezen keresztül. Te ne foglalkozz Jézussal. Foglalkozz a földön kívüliekkel. Milyen izgalmas, milyen érdekes téma. És elmondja, hogy több száz interjút készített olyan emberekkel, akik átéltek ilyen UFO észleléseket, akiket elraboltak az UFO-k, meg is voltak ennek a fizikális következményei, mert jól megkínozták. Már itt felmerül a kérdés, hogy mennyire lehet ez a dolog Istentől, mert ugye néha ezzel is próbálja félrevezetni a sátán a hívőket. Ó, hát ezek biztos angyalok, csak hát régen másként hívták őket, ma meg tudományosan UFO-knak hívjuk őket. És minden egyes beszámoló elmondta. Egyrészt az, hogy amikor felderítették ezeknek az embereknek a múltját, mindegyiknek volt valamilyen okkult megkötözöttsége, beleártotta magát korábban varázslásba, jóslásba, szellemidézésbe, horoszkópba, egyebekbe. Aztán egyszer csak megjelentek ezek a lények, és lásd csodát, nem arról kezdtek el beszélni, hogy hogy lehet fénysebességgel űrhajót építeni, vagy fénysebességgel utazó űrhajót, hogy jutottak el ők a másik bolygóról, vagy csillag közeléből ide, hanem arról kezdtek el beszélni, hogy hát ki kell békíteni a világvallásokat. Hogy ne legyenek háborúskodások, meg ellentétek a világvallások képviselői között. Legyen béke a földön. Milyen érdekes üzenet. Ugye jól hangzik. Béküljön ki a buddhista, meg az iszlám, meg a keresztjén. Ne mondjuk azt, hogy csak Jézusban lehet üdvözülni. És amikor elkezdődtek ezeknek az embereknek a kínzásai, akkor érdekes módon, amikor kimondták Jézus nevét, ezek a megnyomorított emberek is felkiáltottak, hogy Jézus segíts, ezek a lények eltűntek. Milyen érdekes, Jézus nevére elmenekülnek az UFO-k. Akkor ők tényleg idegen civilizációk más bolygókról, meg más galaxisokból? És milyen érdekes, hogy vallási békére, meg a vallások összekeverésére hívják fel a figyelmünket, és nem szuper technikát adnak át nekünk? És Jézus nevére menekülnek. Hát kik menekültek Jézus nevére? Mit olvasunk a Bibliából? Ahol Jézus megjelent, ahol Jézus nevét kimondták, onnan az ördögök menekültek. Már is tisztában van téve, hogy kik az UFO-k. És már is rövidre van zárva a kérdés, hogy mennyire kell ezzel egy hívő embernek foglalkoznia. És éppen ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az igével, és hogy ismerjük azt, hogy mit mond Jézus az utolsó időkre, hogy fogja majd a sátán megkísérelni, hogy félrevezesse az emberiséget. És végül, amikor elkezd arról beszélni, hogy már nem csak a jelekről, hogy mik előzik meg, hanem maga az ő visszajövetele, hogy fog bekövetkezni, az sem lesz titkos. Sajnos erről is van a kereszténység körében egy tévtanítás, ami terjed, hogy Jézusnak több visszajövetele is lenne, meg majd lesz egy titkos, meg egy nyilvános. Jézus sehol nem beszél egyről, egy nyilvános visszajöveteléről beszél. Azt mondja, ahogy a villámlás ellátszik napkelettől napnyugatig, így fog visszajönni az embernek fia. Amilyen nyilvánvaló és elkerülhetetlen, hogy valaki a villámlást észrevegye, mert az olyan egyértelmű, az olyan világos, olyan lesz az ő visszajövetele is. Nem lesz titokban, nem kell majd itt-ott keresgetni, kérdezgetni, hogy vajon visszajött-e, vagy nem jött vissza, jól láttuk, nem jól láttuk, ő volt az, nem ő volt az. Amilyen nyilvánvaló a villámlás, amilyen egyértelműen látszik mindenki számára, úgy lesz az ő visszajövetele. Azt mondja, feltetszik az ember fiának jele az égen. Sír a föld minden nemzetsége, meglátják az ember fiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Hát itt a különbség az ő első adventje, meg a második adventje között. Az első eljövetelekor kis tehetetlen gyermeki testben jelent meg, itt pedig az idők végén nagy hatalommal és dicsőséggel, mint királyok királya, uraknak ura. Elküldi az ő angyalait, nagy trombita szóval egybegyűjtik a választottakat a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. És azt mondja újra, hogy a jelekre figyeljünk. Ne az időpontot számítgassunk, legyünk készen minden nap az ő fogadására. Azt mondja, ha látjátok ezeket a jeleket megvalósulni, bekövetkezni, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És éppen múlt vasárnap hallhattunk erről az ige hirdetésben délelőtt, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Jelenti ez az ige egyrészt a megtérést, hogy megnyitom a szívem ajtaját, az életemet Jézus előtt, és beengedem, hogy legyen ott Úr és Király, de jelenti ez az ige az ő visszajövetelét is, hogy legyünk készek és figyeljünk arra, hogy az ő visszajövetele küszöbben áll, és vajon kész-e az én életem az ő fogadására. És végül azzal zárja ezt a gondolatot az Úr Jézus, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Amikor ő visszajön, ez a világ lezárul, ez a világkorszak, megsemmisül az ítélet tüzében, de egy új világot teremt, az utolsó ítélet után új ég, új föld, új Jeruzsálem lesz, és éppen ezért, mivel ez a világ, amit most ismerünk, az ég és a föld múlandó és elmúlnak, ezért ne ezekre nézzünk, és ne ezekbe vessük a reménységünket, az égi meg a földi dolgokba, hanem Jézus Krisztusba és az ő igéjébe, mert azt mondja, hogy az ő igéje, az ő beszéde semmiképpen el nem múlik. Ha ehhez igazodunk, ha erre alapozzuk az életünket, akkor a pokol kapui sem vehetnek rajtunk diadalt, akkor a nagy nyomorúság sem pusztít el, akkor a sátán sem tud félrevezetni, és ha az egyéni, a családi, a közösségi életünket Isten igéjére alapozzuk és építjük, benne bízunk, őt követjük, neki engedelmeskedünk, akkor ez olyan stabilitást ad az életünknek, hogy még az utolsó ítélet tüzesen fogja elpusztítani. És akkor boldogan és hálás szívvel léphetünk át a mi szeretett Úr Jézusunkkal az örökké valóságba. Adja Isten, hogy ezt mindnyájan megéljük. Amen. Úr Jézus, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért te nem hagysz bennünket kétségek között, nem hagysz bennünket sötétben tapogatózni. Köszönjük, hogy te vagy a világ világossága, és ebben a sötét világban te gyújtasz nekünk világosságot a te igéddel. Segíts tisztán látnunk, Úr Jézus, és a következő lépés szerinted valóan megtennünk. Segíts téged megismernünk személyesen, és a te igédet jól megismernünk, hogy ahhoz tudjuk igazítani az életünket, a döntéseinket, hogy valóban a sátán félre ne vezessen. Őrizd meg bennünket, Úr Jézus, a kétségbeeséstől, a félelmektől, hadd tudjunk hozzád ragaszkodni, beléd kapaszkodni, mert tudjuk, Úr Jézus, hogy ez az ég és ez a föld ugyan elmúlik, de a te beszéded el nem múlik soha. Ehhez az igéhez szeretnénk igazítani az egyéni, a családi, a közösségi életünket. Így áld meg, kérünk bennünket munkáinkban, feladatainkban, tanulásunkban. Te áld meg a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Te áld meg, Úr Jézus, az ünnepi készülődésünket. Te légy a karácsonyunk középpontjában is. Hadd tudjuk a te születésnapodat tényleg meg úgy megünnepelni, hogy téged megajándékozunk a saját életünk odaszánásával. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te légy a betegeknek a gyógyítója, a gyászolóknak a vigasztalója. Hozzuk eléd üldözött keresztény testvéreinket szerte a világban, akik Jézus nevéért szenvednek, hogy erősítsd a hitüket, és adj nekik, kérünk, szabadulást. És imádkozunk, mennyei atyánk, azért, hogy te adj ébredést, megújulást a te szent lelked által. Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Ámen.